Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg az ünneplő testvérek az igehirdetés alapjául kijelölt szent igét, amelyet erre a reformációi emlékünnepre választottam, János első leveléből az 5. fejezet első 5 versében a következőképpen. Ezt írja János apostol, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim!
A reformáció híveinek tekinthetjük magunkat, belekapcsolódva abba a sok-sok nemzedéket átülelő időszakba, amelyen keresztül adtuk át egymásnak a tiszta tanítást a Szentírás alapján. Hiszen éppen ezt tanultuk meg Luthertől, reformátor társaitól, hogy a Biblia kezünkben lehet, és a Bibliát olvasva kapcsolódhatunk be a Krisztust dicsőítők és a Krisztust követők seregébe. És ezekben a hetekben, amikor a reformációra készülünk, a hittanos csoportoknak úgy van kialakítva a tanmenet, hogy bekapcsoljuk a tanítási anyagba a reformációnak a témáját, különböző korosztályoknak más és más mélységben. De fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok átéljék, próbálják azt a hangulatot megérezni, hogy milyen volt akkor a reformáció korában az a harc, ami a hit tisztaságáért zajlott. És ezért nagyon sok csoportban levetítem azt a jól ismert Luther filmet, amit hosszú éveken keresztül már lehet nézni, és viszonylag jól bemutatja, hitelesen bemutatja Luthernek a fellépését és a reformáció menetét. Ennek a filmnek különböző jelenetei újra meg újra megragadnak engem, és már számtalanszor láttam, de mindig különösen megráz a befejező néhány kép és a hozzátartozó mondat. Ott fejeződik be a film, hogy Luther várja a híreket arról, hogy hogyan sikerült Augsburgban a tárgyalás, amelyet a birodalmi gyűlésen Melanchthon folytatott a hivatalos egyház képviselőivel, és kezében tartotta már akkor az elkészült ágostai hitvallást. De vajon mi is ez az ágostai hitvallás, hogyha a szélesebb világon megkérdeznénk, hogy vajon mit jelent az, hogy mi ágostai hitvallásúak vagyunk, föl tudjuk-e sorolni annak a tételeit? Tudjuk-e egyáltalán azt, hogy mi az a fő mondani való, ami bennünket ezzel a hitvallással fémjelez? És hogyha most nem igét hirdetnék, hanem előadást tartanék, biztosan elkezdeném sorolni a tételeket, és elmondanám, hogy mi az a legfontosabb eleme annak, ami bennünket evangélikussá tesz. Mik azok a fontos elemei a hitvallásnak, amelyek az igéről, a szentségekről, a Krisztusról, az ő személyéről, illetve az egyházról tanít. De egy valamit biztosan minnyáján el tudunk mondani, hogy ennek a hitvallásnak az alapján tudjuk azt állítani, hogy mi hitáltal, kegyelemből kapunk üdvösséget Krisztusban. És erről kellett Melanchthonnak is tanúskodnia ott a birodalmi gyűlésen. Az ott ülő hivatalos kihallgatók, teológusok, tudósok szigorú tekintetének keresztüzében. És a film szerint, amikor a gyűlés után ez a teológus Melanchthon a tízes kísérlet által övezve visszatér Luther Mártonhoz, aki rettegve várja a végeredményt, egyszer csak megjelenik a hegygerincen a lovas csapatával együtt, Luther pedig szinte már búcsúzkodik a feleségétől, mert érzi, hogy vége mindennek. És akkor nagy boldogan oda kiállt neki Melanchthon, die haben es geschafft, megcsináltuk, sikerült. A császár beleegyezett a hitünk gyakorlásába. A fejedelmek odaálltak elé, meg kellett hallgatnia, most már senki nem állhat az utunkba többé. és áthatja a filmnek az utolsó jelenetét, a győzelemnek a mámora. Győztünk. De kedves testvérek, mit is jelent számunkra a reformációnak a győzelme? Mitől szabadított meg bennünket Luther éles látása, vagyis inkább pontosabban fogalmazva, mire mutatott rá a Szentírásnak a világosság? Egy furcsa zsoltár hangzott el a oltár előtti olvasmányban, a 66. zsoltár, amely csodálatos, szép, dicsérő zsoltár, de van néhány furcsa mondata, és ami talán a legszokatlanabb, és aki útmutatót olvas, talán ma meg is lepődött ezen. Így hangzott, embert ültettél a nyakunkra. És ha belegondolunk abba, hogy micsoda nagy igazságra mutat rá a zsoltár, hogy mi az, ami általában a mi hitünknek az akadálya, mi az, ami vallásosságunknak a kísértése, mi az, ami félreviszi a gondolatainkat és a cselekedeteinket. Gondoljunk arra, hogy az első keresztények, akik Jézusnak a tanítását közvetlenül hallották és átadhatták a következő nemzedékeknek, ők a saját hitükön, a saját személyiségükön keresztül szűrték át mindazt, amit átéltek a megváltóval kapcsolatban. Péter, Jakab, János, Pál, Apollós, Timóteus és a többiek mindnyájan más és más módon ragadták meg az igét. És ezért az első évszázadoktól kezdve már viták izzottak különböző teológiai kérdések körül. Most természetesen ezek a viták egyszer alább hagytak, de újra megerősödtek, és ez így volt folyamatosan, és Luther korában ugyancsak előkerültek elég élesen ezek a kérdések. Luther azt látta, hogy akkor az egyház akkori gondolkodását elsősorban egyéni érdekek és politikai nézetek befolyásolták. Tudjuk azt, hogy abban a korban bárki kaphatott bíborosi széket, csak megfelelő módon kellett nyilatkoznia, viselkednie, és hogyha jó kedvében találta a pápát, akkor ő bőkezűen osztogatta a tisztségeket. A pápa a törökkel volt elfoglalva, az országok biztonságával, a kereszténység, mint eszme, politikai céllá vált az ő gondolkodásában. Pénzre volt szükség, és erre találta ki megoldásként a bűnbocsátó cédulák árulását. És nyilván Luther Mártonnak a legnagyobb felháborodását éppen ez okozta, hogy nincs a Bibliában szó arról, hogy bármi módon megvásárolhatnánk az Istennek a kegyelmét. És ő még kezdetben védte is a pápát, és azt mondta, hogy ő csak azokat támadja, akik visszaélnek a pápa nevével és hatalmával. Később döbbent rá arra, hogy maga a pápaság is akadálya az egyház megtisztításának. Vagyis emberek voltak azok, akik folyamatosan az egyház gondolkodását befolyásolták, meghatározták, irányították, rányomták a bélyegüket. És az Augsburgi Birodalmi Gyűlés volt a vízválasztó. És amikor Melanchthon kifejezte azt, hogy győztünk, akkor vajon azt akarták kifejezni, hogy emberek győztek más emberek fölött? Mert sikerült embereket lerázni a nyakunkról, hogy más emberek üljenek a helyére? Kik győztek? Reformátorok? Jó szónokok, teológusok? Luther mindig azt írta írásaiban, hogy az ige győzedelmeskedik. Krisztus győzedelmeskedik. Ő győzi le az emberi mesterkedéseket, a hamis tanítást. Ezért nem volt hajlandó, és nem is tudta lelkiismerete szerint visszavonni a tanítását, mert akkor a saját hitével és a Szentírással került volna ellentmondásra. Jól tudjuk, hogy ahogyan a zsoltár is írja, hogy tűzbe, meg vízbe kerültünk, az egyház is sokszor került ilyen viharba, olyan problémák közé, és azt is tudjuk, hogy a reformáció, ahogyan radikalizálódott, egyre eltávolodott Luther igazi célkitűzésétől. És vannak olyan szégyen foltjai a túlkapásoknak, amire nem lehetünk büszkék mi, a reformáció hívei. De ezek is mind az emberi gonoszság, az emberi tévedés következményei voltak. Igen, amíg ember ül ember nyakán, addig nincs szabadulás. De a zsoltáros tovább viszi a gondolatokat, és azt mondja, hogy te kivezettél és felüdültük. Vagyis az Úr az, aki a megoldást megadja annak az embernek, aki érzi azt, hogy milyen terheket cipel a saját hátán. Amikor a reformáció fő gondolatait megfogalmazzuk, akkor mindig ezek az egyedül kifejezések jutnak az eszünkbe. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből. Igen, mert Luther is sokat vigyaskodott az ördöggel, a saját lelkiismeretével, és nem csak a külső ellenséggel. És jól tudta azt, hogy igazából nem emberek azok, akik ellenő harcol. Emberektől ő sosem félt, hanem attól félt, hogy elveszíti a hitét, hogy legyőzi őt a gonosz, hogy hátot fordít neki az Isten. Rádöbbent, hogy képtelen, tiszta, kegyes életet élni, mert állandóan ott van a kísértés. De az igazi felüdülést az jelentette a számára, amikor rátalált a római levélben arra az ígére, amely a hit által való megigazulásról való meggyőződésre juttatta el őt. Ez vezette az ő célkitűzéseiben, törekvéseiben, amikor bátorította a hallgatóságát arra, hogy bízzanak Istenben, bízzanak Krisztusban, mert ő az egyetlen, aki kivezeti az embert a nyomorúságból, a pusztulásból, a kísértések közül, és ő az, aki egyedül felüdít bennünket. Ez az a hit, amely bennünket győzelemre vezet. És mi, amikor a reformációra emlékezünk, nyilván erre a kegyelemre hivatkozunk, ebben bízunk és ebben kapaszkodunk. És most térek konkrétan arra nagyon bonyolultnak tűnő és nagyon összetett ígére, amit János első leveléből olvastam fel. Mit is jelent a hitnek a győzelme? Hogyan győzi le a mi hitünk a világot? Azt tapasztaljuk, hogy a világban állandóan az erőszak az, amely dominál, amely mindig rá nehezedik az emberi társadalmakra, a történelemre. És úgy érezzük, hogy a gyengéd, szerető ember mindig alul marad. Jól ismerjük azt a kis tanító mesét, amelyben a nap és a szél veszekszik azon és vitatkozik azon, hogy kinek van nagyobb ereje. És akkor a szél azt mondja, majd ő megmutatja, milyen hatalma és milyen ereje van. És megbeszélik azt, hogy ha jön egy vándor, megpróbálják levenni a kabátját, és akinek előbb sikerül, az a győztes. És a szél elkezdi rázni a kabátot, elkezdi egyre erősebben fújni ezt a szegény vándort, és ahelyett, hogy levenni a kabátját, természetesen jobban begombolja, magára húzza, kapaszkodik belé, véletlenül se jöjjön le róla az a kabát, mert nagyon fázik, és rettenetesen rossz neki ennek a szélnek a durva támadása. Mikor a szél rádöbben, hogy milyen kudarcot vallott, a nap kerül sorra, és az gyengéd sugaraival addig simogatja a vándort, még olyan melege nem lesz, hogy magától önként le nem veszi a kabátot. Ez az a szeretet, amely győzedelmeskedhet. Amikor Jézus szeretete rámosolyog az emberre, akkor meghátrál a gonosz. Jánost nem véletlenül nevezik a szeretet apostolának. Ő mindig arról beszél, hogy ez a legerősebb hatalom a világon, az Istennek a szeretete. A szeretet mindent legyőz. Nem logikus, ami emberi gondolatainkkal elmérve, de Jézus egész élete erről tanúskodik. Hogyan lehajol a rászorulókhoz, a nyomorultakhoz, ahogy gyógyít, ahogy megszólítja az elkeseredett, magányos embert, az mind erő, hatalom és a kegyelem megnyilvánulása. Jézus szeretete győzte le a halált is, azzal, ahogyan az ő végtelen szeretetével ránézett erre az emberiségre, és látta, hogy milyen elhagyatottak vagyunk, árvák vagyunk, mennyire nagy szükségünk van az ő áldozatára. És ő akkor önként vállalta a kereszthalált. És ez is az ő szeretetének végtelensége. Így adott nekünk örök életet és üdvösséget. Ez a kegyelem, és ez az, ami a győzelem. Nem az, hogy mi hiszünk, nem az, hogy mi Krisztust tartjuk Urunknak, hanem maga Krisztus az, aki győz. És erről a győztesről tanúskodott Luther. Amikor megrajzolta az ő jelvényét, amit mi is sokszor hordunk magunkon, a Luther rózsát, akkor az eredeti rajzon szerepel 5 betű, amelyből egy szó olvasható ki, vivit, él. És ez Jézus Krisztusra, az ő életére, az ő feltámadására mutat rá. Igen, ő él. Ez Krisztus győzelme. És aki ebben a Krisztusban hisz, aki ilyen végtelenül szeret bennünket, az a győztesek között van. Aki Krisztusban hisz, az már a győztesek oldalán áll. Ez a mi győzelmünk. A reformáció ünnepére készülve Így gondoljunk ne Lutherre, ne a hit harcosaira, hanem Krisztusra, aki végtelen szeretetével, kegyelmével legyőzte a mi ősi ellenségünket, hogy mi oda juthassunk mennyei atyánkhoz, aki majd szeretetével magához ölel bennünket. Így legyünk tudatosan a szerető Isten reformált, megújított keresztjén tanúi. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy olyan elődökkel áldottál meg bennünket, akik nem féltek kimondani az igazságot, amiről meg voltak győződve. Hisszük, hogy te világosítottad meg reformátoraink értelmét, hogy meglássák a te igédből mindazt, ami bennünket az üdvösség felé vezet. Bocsáss meg, hogyha emberi erőben bíztunk, kérünk add, hogy mindig téged engedjünk előre, hagyjuk, hogy te vezess bennünket, és a te utadon járjunk. Kérünk, őrizd meg bennünket a tiszta ige egyházaként, annak tanúiként, hogy mindig benned bízzunk, és végül győzzünk. Amen.